Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket, mondja Jézus. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, mindenek előtt szeretnénk neked, Urunk, hálákat adni, hiszen úgy jöhetünk ide a templomba, te szent színed elé, hogy minnyájunk életébe van ajándék, amivel megajándékoztál, amivel meglátogattál bennünket. Köszönjük, Urunk, amikor azért tudunk hálát adni, hogy te vagy a mi gyógyítónk, hogy megkönyörülsz, Urunk, a mi szenvedő testünkön, lelkünkön, és te vagy az, aki testi-lelki gyógyulást tudsz adni nekünk. Magasztalunk, Urunk, azért a hálaadásért, amikor hálát adhatunk egy szép vizsgáért, egy érettségiért. Magasztalunk téged azért, Urunk, hogy ezekben a napokban sokan élhették át ezt a kegyelmet, hogy vizsgázhattak, érettségi bizonyítványhoz juthattak, diplomát szerezhettek. Urunk, magasztalunk téged azokért, akik nem felejtenek el hálákat adni a te hatalmadért, a te szeretetedért. És Urunk, hadd adjunk mindnyájan hálát megtartó kegyelmedért, amelyel őrzöd és lelkitesti módon táplálod életeinket. De Urunk, mégis ott van az életünkben az a szükség állapot, amit a bűn okoz, és ezért ezen az estén is csak oda jutott szívvel tudunk, te eléd futott szívvel, Urunk, megállni, amely keresi és óhajtja, sürgeti a mi mennyei édesatyánknak azt a szeretetét és irgalmát, hogy terjeszd ki ránk, Urunk, a te bűnbocsátó szeretetedet, és add jelét annak, Urunk, hogy irgalmazol és kegyelmezel nekünk. Kérünk, édesatyánk, hogy ezen az estén is te táplálj bennünket a te élő igéddel. Engedd meg, édesatyánk, hogy meg tudjunk nyílni a te világod számára, és be tudjuk fogadni a te jelenlétedet, a te akaratodat, a te igédet. Urunk, a te igéd igazság, engedd meg, hogy most le tudjuk tenni emberi önigazságainkat, vélekedéseinket, terveinket, és szabadíts fel bennünket arra, Úr Jézus, hogy azt tudjuk elfogadni és akarni, amit te akarsz. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket a Szent Lélek ereje által. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumának 5. részében, a 12. verssel kezdődően a 32. verssel bezárólag. A gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított embert, meglátva őt, arcra borult és kérte: Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: akarom, tisztulj meg. És azonnal letisztult róla a lepra. Ő pedig megparancsolta neki: senkinek ne mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánlj fel áldozatot megtisztulásodért, ahogy a Mózes elrendelte bizonyságul nekik. De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoznak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokasság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt: ember, megbocsátottak a te bűneid. Erre az írástudók és farizeusok elkezdtek tanakodni: kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok szívetekben, mi könnyebb? Ezt mondani, megbocsátattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az ember fiának bűnöket megbocsátani a földön, neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá, kövess engem. Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, és nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak. Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Kedves szeretett testvérek, nincs olyan dolog, aminek ne lenne jó és rossz oldala is. Így vagyunk ezekkel az esős napokkal is, hiszen az elmúlt napokban igazán bőven volt alkalmunk látni nagyon sötét, nagy légnyomású felhőket is. És amikor egy-egy ilyen felhőtömb az ember feje fölé érkezik, határozottan lehet érzékelni a jelenlétét. Megnövekszik a légnyomás, elkezd jobban fújni a szél, és közben az ember, hogyha még frontra is érzékeny, akár a szívén és a fején is érzékelheti azt, ahogyan ez a hatalmas felhőtömb átvonul fölöttünk. Hát talán a bűnt is egy ilyen hatalmas, nehéz és fajsúlyos felhőtömbnek, rendkívül sötét felhőtömbnek lehetne, kedves testvérek, mondani, hiszen ez végképp elszigeteli tőlünk a napot. Nem látjuk a napot, amikor ezek a felhőtömbök fölénk tornyosulnak. Nem érezzük a napnak a jelenlétét, a sugarait. S éppen így vagyunk a mindennapokban is, amikor a bűn felhői körül ölelnek bennünket, és nem tudunk vagy nem akarunk ezek közül kiszabadulni, akkor életünk minden napjaivá lesz a fény nélküli állapot, és nagyon sok ember bizony hozzá is szokik a bűnnek ahhoz a mindennapi jelenlétéhez, hogy nem jut el hozzánk a fény, hogy nem jut el hozzánk az ige. Nagyon sok ember él úgy, hogy nem olvas nap, mint nap bibliai igét. Nagyon sok ember kezdi el úgy a napját és fejezi be, hogy nem tud hálákat adni, és nem tudja Isten segítségül hívni. Nincs szeretett kapcsolatban az élő Istennel. Gyökösi Bandi bácsi mondta annak idején, és ez milyen a lelkembe vésődött, hogy mit is jelent az ember számára az, hogy létezik, lenni. Azt jelenti kapcsolatban lenni Istennel, és kapcsolatban lenni a fele baráttal. Ezt jelenti létezni az ember számára. És amikor Istenhez nincsen szavam, és amikor Istentől nem jön át az élő ige, az üzenet, akkor az ember egy olyan elsötétített, tompa, szürke mindennapokat kell, hogy megéljen, amiben nyilvánvaló egészen más örömforrások fogják majd tompítani az igazi örömnek és az igazi fénynek a hiányállapotát. Az Úr Jézus azért jött el a mennyei világból, hogy először is megnyissa az ajtót. Ez egy csodálatos dolog. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, nyitott ajtót adtam neked, amelyet senki nem vehet el tőled. Nyitott ajtót ad nekünk, ami megváltó Istenünk Jézus Krisztusban. Azt is mondhatnám, hogy mennyire nyíló ajtót, ami eddig zárva volt. Majd amikor az Úr Jézus meghal, Nagypénteken, amikor keresztre feszítik, és elmondja, hogy elvégeztetett, akkor a templom kárpítja a tetejétől az aljáig ketté hasad, mert a nyitott ajtó minden ember számára feltárult, aki a mennyei atyához akar menni. A menetelünknek pedig mindenek előtt egy nagyon fontos oka kell, hogy legyen, a szennyesünket kell először, a bűneinket kell először odavinni Isten megszentelő jelenlétébe. Jelenések könyvében arról olvasunk, elhangzik kérdésként is, kik ezek, akik jönnek. Ugye így van hófehér ruhába, kik ezek, akik jönnek a nagy nyomorúságból. És ugye elhangzik a jelenések könyvébe az a tanítás, hogy ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jönnek, és megmosták a ruhájukat a bárány vérében. Mit jelent ez? Hogy én tehetek bármit az én bűnös önmagamért? Nekem kell kimosni magamat a bűneimnek a mélységeiből? Egyáltalában nincs erről szó. Leginkább arról van szó, hogy egy dolgot nekünk kell elkezdeni, kedves testvérek, bűneinknek a megvallását, hogy eldöntöm a szívembe, hogy én ezt nem tűröm meg az életembe, hogy én nem tudom elviselni ezeket a nyomasztó bűnöket, az ezzel együtt járó sötétséget, az ezzel együtt járó örömtelenséget és békétlenséget, megnyomorított emberi lelki állapotot, hanem Uram, én ezektől szabadulni akarok, szabad ember szeretnék lenni. És az Úr Jézus tanít erről, hogy kik az igazán szabadok, akiket a fiú megszabadít. Vagyis az atya neki adta azt az örömteli szolgálatot, hogy elhozza a mennyei világnak a világosságát, szó szerint annak fényét, dicsőségét, jelenlétét, és ugyanakkor ezzel együtt elhozza az Isten élő igéjét hamisítatlanul. Az Úr Jézus mindig azt mondta és azt hirdette, amit az atya szívéről, ajkáról hallott. Nem volt közbenső eszköz, nem volt közbeiktatott emberi elem, az atya és a fiú a Szentlélek által jelentette ki. És csodálatos dolog, kedves testvérek, hogy mindezek mellett az Úr Jézus hozza az Atya Istennek a szeretetét, és a szeretet szolgálata az Úr Jézusnak nem másban nyilvánul meg, mint első lépésben a bűnök bocsánatában, hogy meg tudja és meg akarja hirdetni a bűneink bocsánatát, és ennek a következménye a gyógyulás. Ugye az Ószövetség könyveiben és az Új Szövetségben is hallunk gyógyulásról, de egy valaki tudja a bűnöket megbocsátani, Jézus Krisztus. És hogy miért is teheti ezt ő meg? Ézsaiás próféta könyvében olvasunk erről az 53. fejezetben. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott fájdalmak férfia betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. És innentől kezdve értjük meg Lukács evangéliumának 5. fejezetében azt a három egymáshoz illeszkedő gyönyörű történetet, amikor hallunk egy leprásnak a megtisztulásáról, hallunk egy bénának a megmozdulásáról, akit a barátok visznek majd az Úr Jézus elé, hogyan bocsátatik meg az ő bűne, és hogyan tudja elhagyni az ő fekvő ágyát, hogyan tud járóképessé lenni. És aztán nem elhanyagolható, hogy az Úr Jézus nem csak a testi és a szellemi betegségek fölött Úr, hanem ő tudja az embernek az egész lényét szabaddá tenni arra, hogy egy egészen új életet tudjon élni. És így lehetséges az, hogy hallunk Lévi elhívásáról, egy vámszedőnek a megtéréséről hallunk, akiből az Úr Jézus egy tanítványi életet fog az Isten szeretete által kimunkálni. De hát a leprásnak a meggyógyítása az első történet, amire figyelünk, és ez a leprás beteg azzal a kéréssel, imádsággal fordul az Úr Jézus felé, hogy ha Uram, akarod, akkor meg tudsz tisztítani engem. Itt vagyok, Uram. Hát abban a korban gyakorlatilag ugye a leprásokat a papok voltak hivatottak arra, hogy kinyilvánítsák fölöttük, hogy tiszta, tisztátalan, illetve hogy beteg. És nagyon érdekes dolog, hogy a zsidó nép életében a leprásoktól nem feltétlen egészségügyi okok miatt féltek elsősorban. Nyilvánvaló, hogy szinte teljes mértékben gyógyíthatatlan volt ebben a korban a lepra. Gyakorlatilag, amikor az Úr Jézus meggyógyítja a leprást, ezt egy halottnak a feltámasztásával gondolták egyenértékűnek, hogy jól értsük, mit jelentett abban a korban, amikor Jézus megtisztít, meggyógyít egy leprást. Ez olyan csodatétel volt, mintha egy halottat hozott volna vissza az életbe. Kétféle alapvető lepra betegséget, ágazatot különítettek el Jézus korában, ezen belül pedig 72 különböző lepra kiütést tudtak megkülönböztetni a papok. Hát ez azért abban a korban is egy nagyon alapos diagnózist feltételez. Az Úr Jézus ott van, azzal az akarattal, hogy gyógyítson. És ennek a beteg embernek pedig eljön az életébe az az óra, amikor úgy, amint van, oda tud menni az Úr Jézushoz, meglátja benne élete gyógyulásának az esélyét, és ezen felbátorodva hittel, őszintén, mint egy gyermek, megnyitja magát, és csak annyit mond, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. 100 lépés távolságot kellett betartani a leprásnak és az egészséges embereknek egymás között ahhoz, hogy biztonságban érezhessék magukat. Gyakorlatilag kultikus okok miatt elkülönültek tőlük, hiszen a leprás beteg ember rendkívül nagy bűnt követhetett el, általában ugye a rágalmazásnak és az elbizakodottságnak a bűnét tulajdonították a leprás betegség okának, hát a korabeli orvoslás módja rendje szerint. Mennyire fájdalmas lehetett ennek a beteg embernek hordozni a testén ezeket a rendkívül jól látható betegségfoltokat, azt is mondhatnánk, hogy bűnjeleket, mert hogy abban a korban ezt így tekintették. Hát kedves testvérek, vannak bűnök, amelyeket úgy nevezünk ma is, hogy kirakadt bűnök, és vannak olyan bűnök, amelyek pedig olyan jól el lehet rejteni, legbelül vannak a gondolatainkban, a szívünkben, olyan, mintha el lehetne függönyözni őket. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy amit mások nem tudnak, az jobb is, de azt gondolok, amit szeretnék, és van egy német közmondás, amely szerint a gondolatok nem vámmentesek, tehát nem csak úgy van, hogy én bármire gondolok, és bármit dédelgetek a lelkembe, legyen az harag, legyen az paráznaság, legyen az bármilyen bűn, amire az Úr rámutatott, és azt mondja, hogy ne tedd. Miért? Mert minden szabad, de nem minden használ. Kedves testvérek, ilyen egyszerű. Szabad? Szabad. Sok ember megengedi magának? Megengedi. Isten bocsássa meg, legyen irgalmas hozzánk, mi is emberekből vagyunk. Nagyon sokszor lehet, hogy éppen azon kapjuk magunkat, hogy miért gondolok erre. Miért jött ez az indulat az én lelkembe? Miért így gondolom, és miért nem másképp? De jó, hogy Isten szent lelke jelen van az életünkben, és ilyenkor megállj tud parancsolni. Elénk tartja a stop táblát, és azt mondja, hogy ne menj tovább. Nem akarom, hogy ezen az úton járjál tovább. Dönthetek én úgy, hogy tovább megyek? Igen, elvégre megtehetem, de nem fog használni. Nem lesz a javamra, tönkreteszi a lelki világomat, tönkreteszi a tekintetemet, a hangulatomat, a mindennapjaimat. S az Úr könyörög, annyira szeret minket az Úr, hogy ő ezt átlátja, és már idejében elénk jön, és de nagy dolog, amikor mi is eljutunk ezen az úton ahhoz a ponthoz, hogy Jézus elé tudom vinni a nyomorúságomat, és azt mondom, hogy Uram, restellem, de itt vagyok, amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom, és azt mondja, hogy elfogadlak. Sőt, lehet, hogy nem is mondja, csak magához ölel. Gondoljunk a tékozló fiúnak a hazatérésére. Az atya elé siet, magához öleli. El sem tudja mondani a szépen előkészített szövegét, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Csak fogadj engem vissza egynek a te béreseid közül. Csak szolga hadd lehessek a te házadba. És az atya visszafogadja fiának. Ez fogja szimbolizálni a gyönyörű ruha, a gyűrű az ujjára és a saru a lábaira. Jézusnak mindig ez a válasz, amíg tart a kegyelem. Akarom, tisztulj meg. Mi is akarjuk, de sok múlik rajtunk. Elvégeztetett. Isten mindent megtett azért, hogy megtisztulhassunk. Én is akarom, mert ő akarja. És ez a csodálatos akarat megy tovább abba a történetbe, amikor arról hallunk, hogy Jézus meggyógyítja a bénát. Négyen hoznak egy béna embert egy gyékényágyon, mert a barátok akarták, hogy az ő béna barátjuk ismét épp legyen. Azt is mondhatnám, hogy a legjobbat akarták neki, ezért Jézus elé viszik. Kedves testvérek, mi hova visszük a szeretteinket? Itt van a nyár, itt van a nyári szünet, picikét fel lehet lélegezni, sokaknak bátrabban tervezhetnek útvonalakat, kirándulásokat, nyári pihenésre eltöltött időszakokat. Mi hova visszük a szeretteinket? Ez egy nagyon nagy kérdés. Hova viszem őket? Találok-e olyan helyet, ahol Jézus is ott van? Oda tudom-e vinni őket a nyár csöndességébe, ahol Jézus van? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert sokszor a mindennapokban sok szépet tervezünk, lássunk ezt is, azt is, de olyan helyre tudom-e vinni az enyémet, ahol Jézust megtaláljuk? Nagyon fontos dolog, hogy tudjuk-e vinni a szeretteinket, a barátainkat imádságba Jézus elé. Ezek a barátok nagyon elkötelezettek voltak, és arról hallunk, hogy amikor azt veszik észre, hogy nagy tömeg veszi körül a házat, amelyben Jézus tanított, akkor felmennek a tetőre, itt egy lapos tetőről van szó, Palesztinában, amilyen épületeket abban a korban építettek, gyakorlatilag a gerendázatra, ugye agyagréteget húztak, és ugye ilyen nátszövetes tetőket kell, hogy elképzeljünk. Az agyagréteg volt az, ami gyakorlatilag szigetelő anyagként ugye szolgált, és az eredeti szöveg szó szerint arról beszél, hogy elkezdi kiásni a tetőt. Tehát, hogy fizikálisan, lelkileg, szellemileg mindent megtettek azért, hogy mélyre hatoljanak, hogy a barátjukat oda tudják eljuttatni, ahová szánták Jézus elé, nem mögé, nem mellé, elé. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem szabad megelégedni azzal, hogy majd lesz valami, már ott van a közelébe, már mintha követné, már van Bibliája. Kedves testvérek, a gyermekeinket, az unokájainkat, a szeretteinket Jézus elé kell, hogy vigyük. Hogy jól lássák, és hogy Jézus is lássa, hogy mi miért visszük oda ő eléje, a mi szeretteinket, vagy barátainkat. Ugye, gyakorlatilag az Úr Jézus a gyógyítást itt egy nagyon fontos kijelentéssel kezdi. Ember, megbocsátattak a te bűneid. Nagyon érdekes, hogy ez a történet az, ahol először hallunk arról Lukács evangélistától, hogy írástudók és farizeusok vették körül az Úr Jézust. Ez az első ilyen esemény. Megfigyelőként vannak jelen. Jeruzsálemből és a környező településekről jöttek ezek a farizeusok és írástudók. Nagyon jól tudjuk, hogy ők voltak a törvénynek és annak a betartásának az őrei. Számon tartják, hogy farizeusok abban a korban, Jézus korában körülbelül 6000-en voltak, és az írástudók is szép számmal. Gyakorlatilag ez a két réteg együtt mozdul, de egymástól is egy picit elkülönülnek néha, de fontos, hogy a farizeusok voltak azok, akik hittek a feltámadásba. A farizeusok elkülönültek a papi gazdag rétegektől, de a nép szegény rétegeitől is, akik nem is ismerték úgy a törvényt, ahogyan ők azt elvárták volna. Egy picit lenézték a népet. Távolságot tartottak tőlük. És az az igazság, hogy a zélótákkal sem értettek egyet, tehát a farizeusok és az írástudók egy eléggé elkülönült réteget képviselt a Jézus korabeli vallási életben. Figyelnek, hallgatnak, és amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ember, megbocsátattak a te bűneid, akkor ezt úgy tessenek elképzelni, mintha manapság a templomban, mondjuk egy úrvacsora osztásnál egy nagy baki történne. Valami olyan hangozna el, vagy olyas valami történne, ami minden embert felháborítana. Észreveszik, hogy itt valami nem úgy történt, ahogyan kellett volna, és azonnal elkezdenek magukba gondolkodni. Tehát arra utal Lukács, hogy Jézus felismerte szívük gondolatait. A gondolatok nem vámmentesek, Isten hallja és látja, ezt komolyan kell, hogy vegyük, tud róluk. Lehet, hogy a másik ember nem, de ő tud róla, és ez bőven elég. És kedves testvérek, azt mondják, hogy Isten káromlást követel az Úr Jézus, mert hogy a bűnöket egyedül a mindenható egy örök Isten bocsáthatja meg. Ez Istennek a hatásköre, az ő jogköre, az ő gyakorlata. És erre lett rendelve a szakrális egyházi életben, ugye a zsidó hitvilág szerint, a nagy engesztelő áldozatnak a bemutatása évente egyszer, amikor ugye a főpap is csak egyében egyszer mehetett be a szentek szentjébe, hogy könyörögjenek Istennek a bűnöket megbocsájtó irgalmáért. Egyénileg pedig nagyon jól tudjuk, hogy jó cselekedetekkel, fogadalmakkal és más egyéb ugye áldozatbemutatásokkal lehetett kiérdemelni a korabeli tanítás szerint az egyéni bűnbocsánatot. Hát kedves testvérek, Jézus azt mondja, megbocsátattak a te bűneid. Hogy jobban megvilágosítsuk ezt a dolgot, hogy mi is történt itt, hogy hogyan is érthették ezt az ott levők, János evangélium a 9. részének 31. verséből olvasom Isten igéjét. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. A leprás meggyógyításánál van egy olyan rövid megjegyzés, hogy menjen el jelül a papokhoz. Felismerik-e a papok a leprás gyógyításából, hogy Isten kegyelmes esztendeje elközelített? Nem ismerték fel. Jel, hogy Jézus kijelenti, megbocsátattak a te bűneid, ott vannak a farizeusok és az írástudók. Nem hiszik, hogy Jézus Istentől jött. És utána mindig ott lesz bennük a kérdés, hogy vajon Jézusnak sikerül-e még gyógyítani, mert ha igaz ember, ha igazat mond, akkor Isten jelei fogják kísérni. De hogyha valóban nem Istentől való, akkor többé ő nem gyógyíthat. Kedves testvérek, micsoda dilemmába, micsoda létbizonytalanságba voltak ezek a farizeusok és ezek az írástudók. Állandóan tanulmányozták az Isten igéit, és mégsem tudták hova tenni az Úr Jézust, mert hit nélkül lehetetlen az Isten nagyságos dolgait felismerni. Vajon mi a napi igeolvasásunk mellett kérjük-e minden áldott nap, hogy Uram, növeld az én hitemet, hogy észrevegyem, hova akarsz küldeni, hogy meglássam a jeledet, hogy tanuljak belőle, hogy észrevegyem, hogy mi a te akaratod. Éppen a tegnapi napon, olyan délkörüli időtájban kimentünk a kislányommal, Helyű Csabán a temetőbe, édesapám is a testvérem sírjához, és a lényeg az, hogy olyan időtájban mentünk oda, amit nem kalkuláltunk be előre, nem akkor akartunk menni, de úgy jött ki a lépés, és akkor tudtunk menni. Néhány sorral odébb egy asszony sírt, teljesen ráborulva a sírra, és ugye amíg mi ott voltunk, egyszer oda jött hozzánk először, hogy zsebkendőt kérjen, és utána pedig megkérdezte, hogy a képen az a kisfiú, az nekem kicsoda. És mondtam neki, hogy a testvérem. És hát ugye elkezdtünk beszélgetni, és megnyitotta a szívét, és mondta, hogy most nemrég halt meg 31 évesen a fia, és ő fekszik ott a sírban. Mondjak neki valamit, meg fog ő valaha nyugodni. A gyermeke fogyatékkal élő volt, és nem is tudja, hogy hogyan történt ez a halál eset, de ő azt érezte, hogy most a mai napon talán valami választ fog majd kapni. Akkor akartunk mi menni a temetőbe? Nem, nem akkor akartunk, de az Úr úgy rendezte, hogy akkor menjünk. Ilyen egyszerű dolgok, kedves testvérek. És ennek az asszonynak bizonyságot tudtunk tenni arról, hogy úgy a családunk életében, és vannak itt a gyülekezetben nagyon kedves testvérek, akik szintén gyermekeiket gyászolják, és elmondtam neki erősítésképpen, hogy mi mindnyájan az Úr Jézusba találtuk meg a békességünket, és ő benne találtuk meg a választ az életre, a halálra, a feltámadásra. Nem vagyok-e tolakodó, hogyha, mint a tegnapi naptól fogva, minden nap imádkozni fogunk azért, hogy megismerje az élő Jézus Krisztust. És kedves testvérek, azt mondta, hogy sőt kéri. Kéri, hogy imádkozzunk érte. Hát szeretném ebbe az imádságba a testvéreket is bevonni, hogy aki tud, és akinek a szívére helyezi az Úr ezt az asszonyi életet, imádkozzunk érte. Mert igen nagy bánata van, igen nagy terheket hordoz. De jó lenne, ha ő is tudná majd kérni, Uram, ha akarod, megvigasztalhatsz engem. De nagy dolog, amikor az Úr így hív el bennünket. A farizeusok és az írástudók ezt nem értik, mert ők csak a betűig jutnak el. De jó dolog, aki el tud jutni az élő Krisztusig, aki fel tud szabadulni arra, hogy Jézus Krisztusban szabadokká legyünk egy új életben való járásra, amikor Lévi meghívja a házába az Úr Jézust, akkor arról hallunk, hogy szintén a farizeusok és az írástudók szóvá teszik az Úr Jézus tanítványainak, hogy miért ültök le együtt a vámszedőkkel, a bűnösökkel és a paráznákkal, miért vagytok velük, miért vállaltok velük közösséget. És Jézus ezt mondta, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, hogy látunk, bűnötök van, elbizakodottak vagytok. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, mondja az Úr Jézus, hanem a bűnösöket megtérésre. Nem csak kint vannak most is nagy sötét fellegek, kedves testvérek, hanem mindnyájunk életét ez akarja körbe burkolni. Alig, hogy kinyitjuk a szemünket, már növekszenek ezek a felhők. De jó, ha úgy tudjuk kezdeni a reggeleinket, hogy hálát adunk. Hálát adok azért, Uram, hogy Te ezt el tudod törölni. Mert Te önmagadat adtad azért, hogy nekünk békességünk és életünk lehessen. Kedves testvérek, vigyük magunkkal ezt az örvendetes hírt, hogy Jézus Krisztus akarja, hogy megtisztuljunk, azt akarja, hogy felkeljünk a bénultságainkból, a fájdalmainkból, a bűneinkből, és ma is csak azt tudja nekünk mondani, ha hittel járulunk elé, kelj fel és járj, megbocsátattak a te bűneid. És ma lehet üdvössége a mi házainknak is, a mi életeinknek is, ha be tudjuk őt fogadni, és engedjük, hogy más úton vezessen minket, nem a bűnök útján, hanem Jézus Krisztus útján. Ma még nyitva van az ajtó, a kegyelem ajtaja, menjünk hát be rajta. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk Te előtted, Urunk, és csöndesen tudjuk csak megvallani, hogy itt vagyok, Uram. Itt vagyok, Uram, és kérlek, hogy vedd a kezedbe az életünket, vedd kezedbe a mi bűneinket, Urunk. Fertelmesek azok a bűnök, és akarunk tőlük szabadulni. Kérünk, Úr Jézus, hogy a Te megváltó halálod és feltámadásodnak ereje által töröld el minden megvallott és megbánt bűneinket, s engedd meg, Urunk, hogy minden nap le tudjuk tenni ezeket a bűnöket, ezeket a bűnfelhőket. Engedd meg, Urunk, hogy meg tudjuk vallani, le tudjuk tenni, ki tudjuk rakni az életünkből. Urunk, magasztalunk azért, hogy Te akarod, hogy mi megtisztuljunk. Örvendezel a fölött, amikor megtisztíthatsz bennünket, amikor új életet ajándékozhatsz. Urunk, engedd meg, hogy legyen bennünk akarat, tetrekészség, hitbeli látás, hogy tudjuk mi is eléd vinni mindazokat, akik megfáradtak, gyászban járnak, betegek, a bűn megkötözöttjei. Engedd meg, Urunk, hogy mint ahogyan ez a négy jó barát, a béna társukat, minden akadályt legyőzve oda vitték és oda tették Te eléd. Urunk, engedd meg, hogy minden napunknak legyen olyan órája, amikor ezt a szolgálatot végezhetjük, hogy eléd visszük mindazokat, akiknek szükségük van a Te szabadító, megtisztító szeretetedre. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy ma is van kegyelem, hogy a betegek gyógyulhatnak, a bűnösök szabaddá válhatnak, hogy ma is lehet életváltozás, hogy életutak, élettervek módosíthatóak Jézus Krisztus ereje által. Kérünk, Urunk, hogy szabadítsd meg a megkötözötteket, a foglyokat, engedd meg, Urunk, hogy szabaddá legyenek. Könyörgünk mindazokért, akik kirakadt bűnökkel élnek. Engedd meg, Urunk, hogy el tudják azt tenni a Te kezedbe, és megszabadulhassanak. És könyörgünk mindazokért, akik pedig rejtegetik legbelül a bűneiket. Adj nekik bátorságot, Urunk, hogy le tudják azokat tenni. Könyörgünk, Urunk, életeinkért, családjainkért, gyülekezetünkért. Kérünk, édesatyánk, hogy légy a betegek gyógyítója. Esedezünk a gyászba törődött szívekért. Ezért az asszony testvérünkért is, Urunk, vigasztald meg az ő lelkét, hogy megismerhesse az élő Krisztust. Könyörgünk, édesatyánk, hogy Te áld meg az esténket, és az előttünk lévő nyárnak minden egyes napját, Urunk, Te áld meg. Engedd meg, hogy észrevegyük a jeleket, a csodákat, amelyekkel látogatsz bennünket nap mint nap, és engedd meg, hogy érthessük a Te üzenetedet, az élő igét a Szentlélek által, Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen.